Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Varga Zoltán, az Equilor befektetési ZRT senior elemzője van a telefonnál. Hogy vágott neki a napnak a tőzsde? Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm ismét a hallgatókat. Felül teljesítő egyelőre a hazai részvénypiac, épp most váltott negatívba, a BUX eddig kis pluszban volt. Minusz 31 pontban állunk ebben a pillanatban. A Richter és a Magyar Telekom emelkedés mutat 10.490, illetve 1.800 forintban 0,6 és 0,3%-os plusznak felel meg. Az OTP 30.010 forint, ez 0,3%-os csökkenés, a MOL pedig 2.790 forinton áll, ez 0,14%-os mínusz.
Merre indult a forint?
Tovább gyengül a forint, 392,62 az euró árfolyama, a dollár forinté pedig 339,23 ebben a pillanatban.
Köszönöm szépen, Varga Zoltánt, az Equilor befektetési ZRT senior elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Országosan több mint 1%-kal csökkentek a lakbérek szeptemberben az előző hónaphoz képest, derült ki a KSH és az ingatlan.com szeptemberi lakbérindexéből. Hasonló mértékű csökkenésre a koronavírus járvány idején 2020 végén volt példa. Az ingatlan.com vezető elemzője azt mondta, hogy ezzel egyes budapesti kerületekben átlagosan mintegy 20-30 ezer forinttal kell kevesebbet fizetni egy-egy kiadó lakásért. Balogh Lászlóval Sipos Ildikó beszélt.
Szeptemberben szokatlan tempóban és meglepő helyeken csökkentek az albérletárak a KSH-ingatlan.com legfrissebb lakbérindexe szerint. Szeptemberben országosan 1,1%-kal kerültek lejjebb havi szinten az albérletárak, ami azért figyelemre méltó, mert utoljára ilyen havi szintű árcsökkenés az albérletpiacon utoljára 2020. decemberében történt, gyakorlatilag a koronavírus járvány kellős közepén. Az is meglepő egyébként, hogy ezt már az előző hónapokban is látni lehetett, hogy az albérletek drágulási tempója csökken, viszont a budapesti drágább kerületek lakbérszintjei már az elmúlt hetekben, hónapokban is lejjebb kerültek, miközben ugyanaz a tendencia nem látszódott még a többi nagy egyetemvárosban, illetve vármegyeszékhelyen. Az viszont, hogy országosan 1,1%-kal csökkentek az albérletárak, miközben Budapesten csak 0,7% volt a csökkenés mértéke, arra utal, hogy a Budapesten kívüli piacokon nagyobb lakbércsökkenés ment végbe, mint a fővárosban. Azt persze a statisztikák visszaigazolták, hogy a budai belső kerületekben és a pesti belső kerületekben az átlagosnál jóval nagyobb mértékű, tehát 1,1, illetve 1%-os volt a havi lakbércsökkenés, de ezért az mindenképpen figyelemre méltó, hogy a júliusi ponthatárhirdetések szintjéhez képest októberben már 10 000 forinttal csökkent az átlagos bérleti díj 260 000 forintra, és már csak két olyan kerület van, ami 300 000 forintos vagy a fölötti átlagos lakbérszinten rendelkezik. Ez a második és az ötödik kerület, ahol 350, illetve 340 000 forint az átlagos lakbérszint.
Mi az árcsökkenés oka? Egyértelműen az Otthon Start program hatása, hogy megjelent a piacon egy olyan alternatíva, amely az albérlettel szemben felveti a saját lakás lehetőségét?
Egyértelműen az Otthon Start program változásai generálták ezt az albérletpiaci változást is. Nagyon érdekes azt látni, hogy amennyire az ingatlanpiac adásvételi oldala felpörgött, tehát a kereslet a duplájára növekedett a nyári szinthez képest, az árak is elindultak fölfelé, annyira az lakbérek és az albérletpiaci dinamikát megtörte az Otthon Start program, aminek egyszerűen az az oka, hogy a bérbeadók ugyanazokat a bérlőket keresik a piacon, akik most azt tudják mérlegelni, hogy a budapesti vagy a nagyvárosi bérleti díjakhoz nagyon hasonló hiteltörlesztők kifizetése mellett 20-25 év alatt egy saját lakást tudnak megvásárolni, és ez nagyon sok bérlőt eltántorított a bérléstől, és inkább a saját ingatlan megszerzésének az irányába mozdultak.
Meg lehet-e azt most becsülni, hogy folytatódhat-e a lakbér árak csökkenése?
Arra viszonylag nagy tétben mernék fogadni, hogyha 5 vagy 10 év múlva hallgatnak minket a rádióhallgatók, akkor magasabb bérleti díjakkal találkozhatnak a jelenleginél. Viszont az egyelőre még kérdés, hogy a szeptemberben látványosan beindult lakbércsökkenés, az mennyire lesz tartós tendencia? Általában az otthonstart program lakáspiac adásvételi oldalán generált roham és egy fejnehéz folyamat, tehát inkább a program indulása idején volt intenzív. Kérdés, hogy ez az albérletpiacot mennyire fogja befolyásolni, mennyire fogja kifogni a szelet a bérbeadók vitorlájából, mert azt már most látjuk, hogy azzal együtt, hogy csökkentek a bérleti díjak, a kínálat is elkezdett csökkenni, tehát az olcsóbb albérleteket felszívja a kereslet a piacról. Ez egyébként egy teljesen természetes piaci reakció. Ugyanez volt megfigyelhető a koronavírus járvány idején, amikor néhány hónap alatt 20-30%-kal csökkentek az albérletárak, és a kínálat is gyakorlatilag több éves mélypontra került, azóta kezdte el visszatornázni magát a kiadó lakások és házak kínálata arra a szintre, ahol 2020 előtt járt, ez körülbelül 2-3 évet vett igénybe, és ez a jelenlegi tendencia, amit most látunk, már korábban elkezdődött, tehát az albérletárak lassulása az már néhány hónappal ezelőtt megkezdődött, aminek pont az egyik oka a kínálat bővülése volt.
Balogh Lászlót, az ingatlan.com vezető elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Folytatódik az üzleti reggeli, az Inforádió reggeli gazdasági magazinja a portfólió szakértőinek közreműködésével. Jó napot kívánok, Exterde Tibor vagyok. Műsorunkban egyebek mellett szó lesz még arról, hogy a hitelezésbe bevont szülő életkora is befolyásolja a futamidő hosszúságát. Foglalkozunk majd az árfolyamokkal is, kapcsoljuk újra szakértőnket.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Sok fiatal számára a szülő támogatása is kell ahhoz, hogy részt tudjon venni az Otthon Start programban, és meg tudja vásárolni első lakását. A Money.hu szakértője arra figyelmeztet, hogy a bankok között több mint 15 év különbség is lehet a maximális futamidőben, attól függően hány évesek a hitelbe adós társként bevont szülők. Garami Dániellel Sipos Ildikó beszélt.
Minden banknál más az adósoknál figyelembe vehető életkor, ami a hitel lejáratáig be kell, hogy töltsön az adós vagy az adóstárs. Vannak olyan bankok, ahol a jövedelemmel bevont adósnak az életkorához igazítják ezt a futamidőt, de vannak olyan bankok, ahol az idősebb adósnak az életkorát veszik figyelembe, és ebből fakadhatnak olyan különbségek, hogy ugyanaz a szülő-gyermekpáros az egyik banknál rövidebb, a másiknál hosszabb futamidőre tudja igénybe venni ezt a hitelkonstrukciót. Ugye maga a hitelnek a futamideje az maximum 25 év lehet, de a lejáratkori életkorban vannak különbségek a bankoknál, illetve az, hogy melyik bank, melyik adóst vagy az adóstársat, a szülőt vagy a gyereket veszi figyelembe életkor szempontjából.
A hitelfelvételinél, a futamidőnél mennyire számít az, hogy a gyermeknek van már önálló jövedelme? Ilyenkor megtörténhet az is, hogy nem az adóstárs, tehát nem a szülő életkorát veszik figyelembe, akkor, hogyha a futamidőt nézi a bank, hanem a már jövedelemmel rendelkező gyermek meknek az életkorát?
Igen, ilyen bankok is vannak, meg vannak olyan bankok is, ahol ezt semmiképpen nem veszik figyelembe, hanem az idősebbhez viszonyítják, illetve a jövedelem mértékében is van különbség. Van, ahol ez már 193 ezer forint elég, hogy a gyermeknek az életkorát vegyék figyelembe, de van olyan bank, ahol 250 ezer forintos nettó jövedelmet kell a gyermeknek igazolni, hogy az ő életkorával tudjon menni a hitel. Itt is van még egy pluszkorlát, ami figyelembe kell venni, amikor így a hitelt nézik, hogyha még a gyermeknek az életkora és a jövedelme a 25 éves futamidőt meg tudná engedni, a szülőnek, tehát az a jövedelemmel bevont adóstárs szülőnek az életkori korlát tánál is van egy maximum, tehát például nem lehet 75-80 évnél idősebb, még akkor sem, hogyha a fiatalabb életkorához igazítják a hitelt.
A havi törlesztő részlet nagyságát mennyiben tudja befolyásolni a futamidő?
Természetesen befolyásolja a hitelfutamideje a havi törlesztő részletet. Egy 30 millió forintos fix 3%-os hitelnél mondjuk 24 éves futamidőre 146 ezer forintos havi törlesztő részletet jelent. Viszont ha ugyanezt az összeget 9 éves futamidőre vesszük fel, akkor ez egy 317 ezer forintos havi terhet jelent havonta. Tehát nagyon nem mindegy a futamidő sem egy hitelfelvételnél.
Garami Dánielt, a Money.hu szakértőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Mostantól már elvileg nem érkezik biztonsági frissítés a Windows 10 operációs rendszerhez, ám az Európai Unióban még egy évig nem kell aggódni emiatt, Várkonyi Gyula összefoglalója.
A Microsoft 10 éve bevezetett Windows 10-es operációs rendszerének terméktámogatási ciklusa kedden meg fog szűnni. Kojit Tamást, a HVSV szakújságíróját hallják.
Ettől az időponttól kezdve alapesetben nem érkezik olyan frissítés az operációs rendszerhez a számítógépre, amivel a rendszer biztonsági védvonalai garantálhatóak vagy tovább működjenek. Ez nem azt jelenti, ennek hatályidőnek a lejárta, hogy innentől kezdve nem fognak működni a Windows 10-et futtató számítógépek, de fognak működni, csak akik nem tudják frissíteni a rendszert, azok egy olyan biztonsági kockázatnak lesznek kitéve, vagy az ő számítógépük, az ő környezetük, munkakörnyezetük egy olyan biztonsági kockázatnak lesz kitéve, ami megnöveli az esélyét annak, hogy rossz indulatú támadók kívülről hozzáférjenek, vagy távolról hozzáférjenek a gépéhez, vagy adatokat lopjanak el tőle, vagy bármi egyéb olyan kibertámadásnak áldozatává váljanak, amelyek elég népszerűek és elég gyakran történnek Windows-os számítógépekkel szemben.
Az egyik megoldás a Windows 11 beszerzése lehet, de ez csak az újabb számítógépekre telepíthető, ezért nálunk még egy ideig nem lesz szükség emiatt új gépek vásárlására.
Az Európai Unió állampolgárai tulajdonképpen minden további kötelezettség nélkül be tudnak regisztrálni ebbe az Extended Security Update programba, tehát nem kerül nekik pénzbe, és nem kell semmilyen más egyéb feltételt teljesíteniük ahhoz, hogy a következő egy évben, ugye 2026. október 13-áig elérjék a Windows 10-hez a biztonsági frissítéseket.
Ez azt jelenti, hogy legkorábban jövő októberben lesz szükség a Windows 11 telepítésére vagy új számítógép vásárlására, de addig még ez is változhat.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Minden második oregano megbukott a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság nagyszabású cél ellenőrzésén, amelynek fókuszában kettő Magyarországon is igen népszerű fűszer, az oregano és az őrölt bors állt, mondta Eitmann Norbert, a hatóság sajtófőnöke.
Az NKFH nagyszabású célellenőrzést folytatott, amelynek fókuszában két hazánkban igen népszerű fűszer, az oregano, illetve az őrölt bors állt. A vizsgálat főleg az oregano tekintetében súlyos problémákat talált, ugyanis a termékek több mint 46%-a problémásnak bizonyult. A minták jelentős része ugyanis átlagosan 70-80%-os arányban idegen tartalmazott, sőt volt olyan termék is, hogy az összetétel 85%-át olajfa levél adta. Ez egyébként elsősorban megtévesztés miatt jelentős, és fontos fogyasztóvédelmi probléma. Ugyanakkor három termékben az uniós határértéket meghaladó mennyiségben mutatta ki veszélyes anyagot is, amely akár rövid távon is májkárosodást okozhat, hosszú távon pedig rákkeltő, különösen veszélyes lehet egyébként gyermekek számára. Természetesen ezeket a termékeket azonnal kivontuk a forgalomból, ezek a záruházak polcain nem találhatóak most már meg.
Ha a hűtőben volt a tojás a kereskedőnél, akkor otthon is a hűtőben kell tárolni, nem szabad megszakítani a hűtési láncot, mondta az Inforádiónak a Nébik élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettese. Sipos Ildikó a tojás tárolásának és felhasználásának egyéb tudnivalóiról is kérdezte Helik Ferencet.
Talán a tojás az egyik olyan alapélelmiszer, ami szinte minden háztartásban megtalálható, hisz rendkívül sokoldalú a felhasználása, és azt is tudjuk, hogy a benne lévő fehérjék, vitaminok mennyire fontosak az emberi szervezet számára, de látnunk kell, hogy amilyen hasznos a tojás, úgy annyira veszélyes is lehet, és vannak főbb szabályok, amit mindenképpen be kell tartani. Az első és legfontosabb az, hogy ha amennyiben a kereskedelmi egységben hűtőből vettük ki a tojást, akkor vigyázzunk arra, hogy a hűtési lánc ne szakadjon meg, és otthon is hűtőben tároljuk. A másik, amit nagyon sokan elrontanak, hogy amikor hazaviszik a tojást, akkor megmossák, akár még különböző mosószert is használnak, és utána így megmosott állapotba rakják vissza a hűtőbe, és van, amikor több nap múlva használják föl. Ez nagyon veszélyes, mert a tojás héján van egy védő réteg, ami megvédi, hogy a tojás belsejébe beszivárogjanak a szennyeződések, ne agyisten a baktériumok. Tehát mindenképpen nagyon fontos szabály, hogy a tojást kizárólag a felhasználás előtt szabad megmosni, amennyiben szükséges. És a másik fontos dolog, hogy a hűtőben külön tároljuk a különböző élelmiszerektől, hogy nehogy kereszt szennyeződés legyen, mert sok esetben látunk a tojás héjon szennyeződéseket. Az is elmondható, hogy alapszabály, hogy 2 és 18 fok között 70-80%-os páratartalom mellett ideális tartani a tojást, tehát hogyha nem hűtőbe vásároltuk, akkor kamrába, spejzba tároljuk ezeket a tojásokat felhasználásig. Nagyon fontos, hogy amikor elkezdjük a tojást felhasználni, akkor egyenként üssük bele a tányérba, hogy a jó házi asszonyok és nagymamáink is régen szokták, mert amennyiben valamelyik tojás záp vagy már szennyeződött, akkor az összes többit elszennyezheti, és akkor egyszerre több tojást kell kidobnunk. Amikor föltörjük a tojást, akkor látjuk, hogy mennyire friss, azt szoktuk mondani, hogy az a jó, amikor a fehérje és a sárgája teljesen külön válik, a sárgája szépen megáll a közepén. Régebbi tojásokat is fel lehet használni, amennyiben nincs idegen szaguk, nem büdösek, nem látunk elszíneződést a fölütött tojáson.
A tojás felhasználása kapcsán az egy örök vita kérdés, hogy meg kell-e mosni a tojást, mielőtt felhasználjuk, mielőtt föltörjük.
Felhasználás előtt igen, a rajta lévő szennyeződéseket távolítsuk el, és így üssük föl, mert amennyiben nagyobb szennyeződés van a tojáson, és megreped a héja, akkor belekerülhet a felvert tojásba. Tehát egy alapszabály van, hogy mindenképpen felhasználás előtt végezzük el ezt a tisztítási műveletet.
Meddig jó egyébként a tojás, és van-e valamilyen módszer arra, hogy teszteljük, hogy felhasználható-e a tojás? Ugye szokták azt mondani, hogy vegyünk egy pohár vizet, tegyük bele a tojást, és hogyha az nem lebeg a víz tetején, akkor vélhetően nem romlott. Ez adható tanácsként valóban, vagy van egy eltarthatósági ideje a tojásnak is?
Így van, a jogszabályok úgy fogalmaznak, hogy a megtojástól számított 28 napig használható fel a tojás, amennyiben csomagolt tojást veszünk a piacon, vagy a kereskedelmi egységben, akkor a dobozon fel van tüntetve ez a felhasználhatóság, minőség megőrzési idő. És igen, vannak számos tesztek arra, hogy otthon hogy tudjuk laikusként ezt megállapítani, az ön által említett vizes teszt is, de nagyon jó az, hogyha megfogjuk a tojást, és egy picit megrázzuk, és hogyha már nagyon kotyog, akkor valószínű, hogy idősebb a tojás, hisz akkor nagyobb légbuborék keletkezett a héj és a tojás tartalom között. De mindenképpen onnan látjuk, hogy még felhasználható, amikor feltörjük, és az előbb elmondottak szerint egybe van a sárgája, nincs elváltozás a színén, szagán.
Van egy doboz tojásunk, és azon van egy felhasználhatósági idő, de mi úgy ítéljük meg, hogy túlmentünk már ezen, de még azért annak a tojásnak nincsen semmi baj, akkor azt nyugodtan föl lehet használni?
Magánháztartásban igen, természetesen közétkeztetésben, vendéglátásban nem, ott szigorúbbak a szabályok. Magánháztartásban igen, mindenkinek saját dolga, illetve a saját kockázata, hogy milyen termékeket használ föl, de itt is fontos, ha már lejárat után van a termék, akkor mindenképpen alapos hőkezelés alá vessük. Legalább 2 perc és 75 Celsius fokos hőmérsékleten kezeljük ezeket a tojásokat, és kerüljük a nyers tojás felhasználásával készült ételeket, kisgyerekeknek, idősöknek ne adjuk, ne kockáztassunk.
Helik Ferencet, a NIBIK élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettesét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Varga Zoltán, az Enfidor befektetési ZRT senior elemzője van a telefonnál. Tartja a reggel megkezdett irányt a tőzsde. Jó reggelt!
Jó reggelt, üdvözlöm ismét a hallgatókat. Igen, most már egy picit nagyobb mínuszban van a Bux Index 0,22%-ban. Az OTP 30.020 forintnál jár ez 0,27%-os csökkenés. A MOL-ban már lejjebb ment az árfolyam, 2770 forint, ez közel 1%-os mínusznak felel meg. A Richter és a Magyar Telekom azonban továbbra is pluszban van. A Richter 10.470 forinton, ez 0,38%-os plusznak felel meg, a Magyar Telekom pedig 1.798 forinton, ez 0,22%-os emelkedés.
Forint tartja magát?
Most picit visszaerősödött a forint, de továbbra is gyengülést mutat a záróárhoz képest. 392,33 az euró árfolyama, és 339,23 a dolláré.
Köszönöm szépen, Varga Zoltánt, az Equilor befektetési ZRT senior elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.